Nagyot fejlődött a szervezet a folyánén, amikor ezelőtt 9 évvel átvettem, akkor 20 ezer eurós adóssága volt, és összesen egy félállású alkalmazottja. Mostanra egy 1,5 millió eurós költségvetésű szervezet, amelynek közel 20 alkalmazottja van, 3 városban van irodája, tehát a Flensburgi székely mellett Berlinben és Brüsszelben is, és ez csak a szervezeti keret, de hát azért az a projekt, amit lebonyolított a FOEN az elmúlt években, a Minority Safe-ek kezdeményezés, az mostanra a legismertebb, legnevesebb kisebbségvédelmi kezdeményezés Európában, és én büszke vagyok arra, hogy ez Erdélyből indult ez a kezdeményezés, az RMDS-től, aztán a déltiroliakkal, meg a FOEN-nel közösen alapítottuk, Kelemen Hunor mindvégig tagja volt a kezdeményező bizottságnak. Én koordináltam ezt az egész erőfeszítést, és például az aláírásgyűjtés során voltak olyan pillanatok, amikor az RMDS kampánycsapatát kellett bevetni egy-egy régióban, országban, hogy életet leheljenek, tudást adjanak át a helyi szervezeteknek, akik hát el voltak kényelmesedve, ezt látni kell Nyugat-Észak-Európában a nemzeti kisebbségi szervezetek, tehát már önmagában ez is egy hatalmas nyereség, de hát olyan szertágazó, olyan bő tevékenységi területet fed le a FOEN a különböző munkacsoportjaival, amelyek között most már ott van a magyar közösségek munkacsoportja is, a különböző tematikus rendezvények a régiók fórumától kezdve egészen a különböző politikai jellegű találkozókig, illetve rendezvényekig, hogy azt mondanám, hogy rendkívül sikeres szervezetté tettük a FOEN-t, egy olyan ernyőszervezetté, amely számít Európában. Tehát ma Európában kisebbségvédelemről senki nem beszél, anélkül, hogy megemlíteni a Minority Safe-ek kezdeményezést és a FOEN-t. És ez látszik az európai parlamenti munkában is. Nem vagyunk megkerülhetőek, amennyiben az őshonos kisebbségek jogairól van szó. Sőt, mindenki hozzánk igyekszik, mert látják azt a rendkívül intenzív munkát, ami zajlott, és azokat az eredményeket, amelyeket elértünk, akkor is, hogyha a Minority Safe-ek esetében nem kezdődött el a jogalkotás, tehát hogy még nem sikerült törvényekre váltani a kezdeményezésben foglaltakat, de hát jelentőset lépett elő a világ, Európa, és felismerte az Európai Parlament, hogy szükség van egy szabályozásra a nemzeti kisebbségek ügyében, de feltettük a napirendre ezt az ügyet.
Hogyan változott ugye az európai kisebbség a helyzete, milyen új kihívásokkal kell szembenézniük, ha ugye a mostani akár háborús helyzet, gazdasági helyzetet tekintjük, mire kell odafigyelniük a következő időszakban?
Hát a változó helyzetben mindig alkalmazkodni kell, és sajnos a társadalomban a legsérülékenyebb csoportokat érinti a legnegatívabban bármilyen negatív változás, és köztük vannak a nemzeti kisebbségek is, például ahol a koronavírus járvány idején láttuk azt, hogy mennyire fontos az anyanyelvű közlés, tehát a hatóságok közlései, a különböző óvintézkedések, stb. Hogyha anyanyelven is nem hangzanak el, akkor nem jut el a kisebbségi közösségek egy részéhez. Ugyanakkor említette a háborút. Negatív következménye például az, hogy a balti államok egy részében az orosz anyanyelvű oktatás megszűnik, fokozatosan megszűnik teljesen, az iskoláik átalakulnak államnyelvű iskolákká, és ezt látszólag mindenki elfogadja, sőt, még az Európai Emberi Jogi Bíróság is igazat adott az államnak Lettország esetében, tehát ez inkább visszarendeződés sok esetben, vagy az, hogy Franciaországban, ahol nem ismerik el a nemzeti kisebbségeket, elkezdődött az elmúlt évtizedekben egy kétnyelvű oktatási rendszer, amelynek része volt egy érettségi is az anyanyelven, de pár évvel ezelőtt ezt is megtámadták, és gyakorlatilag hatályon kívül helyezték, tehát hogy anyanyelven nem lehet érettségizni. Ismerjük a korzikai nyelv küzdelmeit, vagy a spanyol 3 új hivatalos nyelvnek az igénylését a spanyol állam részéről, amit meg az Európai Unió nem fogad el, hogy a katalán, a baszk és a galego nyelv is legyen az Európai Unió hivatalos nyelve, és hasonló dolgokat még sokat felsorolhatnánk a mi régiónkból is, például a gyűlöletbeszédet, az, hogy az utcán még mindig megtámadnak embereket az anyanyelv használat miatt, és utána hatóságok nem járnak el, nincsen jogi következménye, a tettesek nem a tetteseket nem büntetik meg, és a közvélemény nem szembesül azzal, hogy ez elfogadhatatlan, és aki ilyet elkövet, az példás büntetésben részesül. Ugyanakkor a jogbiztonság egy rendkívül fontos kérdés nálunk is, másutt is, hiába vannak törvények, ha nem tartják be azokat maradéktalanul, hogyha az ellenőrzése a törvények alkalmazásának nem történik meg megfelelően, és hogyha kicsit távolabbra tekintek, az Európa Tanács két jogi eszközére, az egyetlenekre, amelyek a területre vonatkoznak, nyelvi kárta és a kisebbségi keretrendszer teljesen kifutottak már. Modernizálni kellene ezeket az eszközöket, hiszen nem tudnak választ adni a jelen kihívásaira. Például, hogy a nemzeti kisebbségek számára van egy teljesen új világ, mindenki számára egyébként a digitális világ, a mesterséges intelligencia, hol van ebben az anyanyelv használati jog, annak a biztosítéka, hogy a kisebbségi nyelvek is részesülnek ebből az új világot a lehetőségekből. Külön erőfeszítést igényel minden szervezet részéről, hogy ezekhez alkalmazkodni tudjon, jó javaslatokat tudjon megfogalmazni. Én FUEN elnökként azon igyekeztem, hogy mindig napra készek legyünk, és sikerült a térképre helyezni a FUEN-t, és megbecsült szervezetté vált.